Budapest, mint minden élő város, folyton változik. Az egyes városrészek fejlődése hatással van a gasztroegységek fejlődésére is.
A gasztrovállalkozások is alakítják a várost, és a városfejlődés is nyilván alakítja a gasztronómiai lehetőségeket.
Vajon a trendek és a fogyasztói szokások változása hogyan hat a gasztrovállalkozások és a város kapcsolatára?
Ennek az is tud vége lenni, hogy aztán olyan helyeket őrizgettünk, amik már valójában 30-40-50 éve egy ilyen turista csalogató átverő helyként működtek, és valami nagyon-nagyon régi emlékként akarjuk őket őrizgetni.
Hetedik adásunkban ezt a témát járjuk körül Konyorcsik Borival és Vitézi Dáviddal.
Érdekel az éttermes világ? Saját üzleted van, vagy a nyitást fontolgatod? Vendéglátásban dolgozol, vagy csak lelkes vendégként követsz mindent, ami ezzel kapcsolatos? Lépj szintet gasztronómiai témájú podcast sorozatunkkal! A Piknik Budapest célja a gasztrovállalkozások edukációja, a tudás megosztást a Mastercard támogatja.
Sziasztok, ez a Piknik Podcast 7. adása, amelyben nagyjából azt próbáljuk majd megfejteni, hogy vajon a város viszi-e magával a gasztrovállalkozásokat, vagy létezik-e fordított trend, és maga a gasztroipar az, ami alakítja a várost, és megpróbálunk annak a nyomába járni, hogy adott esetben hova érdemes nyitni, honnan kell eljönni, hogyha valaki nem követni akarja a trendeket, hanem sokkal inkább elébük menni. És ezen kívül nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. Konyorcsik Borival, a Hosszú Lépés járunk tulajdonossával, aki egyébként maga is gasztrovállalkozó, a Normafa Delikát egyik tulajdonosa. Hello, Bori!
Hello!
Valamint, és erősen hajlok arról, csak annyit mondjak, hogy a Vitézi Dáviddal, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójával, a BKK korábbi alapító vezérigazgatójával, és itt a titulusokat, Dávid, befejezem.
Hello!
Urbanisztikai szakértővel. Igazából mind a ketten azok vagytok. Csak amíg Bori járja a várost, és megmutatja annak a legapróbb részleteit azok számára, akik egy picit mélyebben akarnak Budapestről ismereteket szerezni, és kicsit talán alulról formálja Budapestet és a város ismeretet. Dávid ezt inkább nem fölülről teszi meg, ilyen makro vonalon mozog, de pont ezért gondoltuk, hogy összeültetünk titeket, hogy legyen minimum két perspektíva. És kezdjük azzal, hogy Bori, amikor te járod a város, nyilván ez egy majdnem 10 éves vállalkozás, amiben ugye benne vagytok, a Hosszú Lépés járunk. Te magad érzékeled, vagy sokkolt azt téged, hogy azt is, hát 2 éve itt még volt egy hely, most meg máshova viszem a sétát, most már nem ugyanaz a városközpont, már más a feeling, és hogy ez nálad összefügg egyébként azzal, hogy hol nyílnak éttermek, és hol zárnak be, és hogy hogyan lüktet a város.
Abszolút, tehát nyilván ami miatt nagyon sokat járom a várost, ez a munkám, tehát nyilván sokkal többet látok belőle, mint az, aki mindig megmarad a saját útvonalain, és elmegy dolgozni, elmegy szórakozni, elmegy játszótérre, és ugyanazokat az útvonalakat járja be. Én azt tapasztalom, hogy mind a kettő igaz, tehát a gasztrovállalkozások is alakítják a várost, és a város fejlődés is nyilván alakítja a gasztronómiai lehetőségeket. De volt olyan, hogy egy sétát le kellett vennünk a programról, azért, mert teljesen megváltozott a környezet. Tehát volt egy nagyon sikeres sétánk a kínai piacon, több ezer embernek megmutattuk ezt a városrészt, de olyan szinten megváltozott ez a hely, ugye megnyílt az Eiffel műhely, az északi járműjavító, nagyon felmentek az árak a környéken, tehát az éttermekben is, a húsos táskagyárban is, hogy egyszerűen nem ugyanaz volt már. És azt láttuk, hogy nem érdemes folytatni, mert nem azt mutatnánk meg, ami miatt annó elkezdtük ezt a sétát. Tehát abszolút változik a város, és igazából mi a Hosszú Lépéssel arra törekszünk, hogy mi mindig ott legyünk, és megmutassuk, hogy hova változik.
Egyébként magát a változást gondolom, hogy leírhatnánk egy kicsit. Egyrészt ez egy teljesen természetes dolog. Ha csak Budapestet nézzük, akkor az egyik évtizedben Budáról Pestre megy minden és mindenki, maga a divat is, vagy épp a gasztró, aztán a következőben, ha egyetlen évtizedről beszélünk, majd mondd meg, Dávid, megyünk a másik irányba. Tehát ezt a pulzálást, ezt hogyan tud leírni, és mennyivel függ össze, és ez a lényeg, azzal, hogy mi van a gasztróval, hogy melyik övezetekben menő enni, hol nyílik, és hol zár be a legtöbb étterem.
Szerintem van egy olyan érzése minden generációnak, hogy amit ő megszokott, és amiben belefelnőttesedett, az mindig is volt, és egy mindig is volt jó vagy rossz, de már megszokott dolog tűnik el, amikor ez elkezd megváltozni. Most az Ankert eltűnése volt egy ilyen élménypont ugye a járvány előtt, meg mindig most helyek bezárása ilyen, aki fine dining oldalról nézi, annak most a Bogbistro eltűnése mondjuk egy ilyen doktor. Tehát ezek ilyen egy-egy évtizedre, vagy kicsit több, mint egy évtizedre meghatározó helyek, amik eltűnnek. Szerintem ez egy teljesen természetes dolog, és Budapest, meg a hasonló nagyvárosok mindig is ilyenek voltak. Most nyilván egy teljesen felülről irányított államszocializmus az azért picit más volt, hiszen ott kevésbé egy ilyenfajta üzleti lehetőségkeresés határozta meg. Tehát ott a város talán hosszabb ideig tudott állandó lenni bizonyos szolgáltatásait tekintve. De egy olyan helyzetben, ahol vállalkozók nyitnak helyeket, ahol az ő életük is alakul, a fogyasztók igényei alakulnak, a városrészekről való gondolkodásunk alakul, szerintem tök természetes az, hogy helyek nem élnek örökké. Egy-egy igen, de azok ikonikus valamilyen okból megmaradó torik, de egyébként a város változik. És én azt gondolom, hogy Budapesten pedig a COVID egy régóta időszerű változást beindított. Sok helyen mindenki elemzi, hogy a járvány valójában milyen olyan dolgokat gyorsított fel, vagy hozott előre, amik azért várhatóan előbb-utóbb így is úgy is megtörténtek volna, most az otthoni munka, meg ez nyilvánvaló ebből. De én most arra utalok, hogy Budapesten a lakásárakat és az átlagos jövedelmeket nézve rég nem az a helyzet, hogy csak a budai hegyvidék legjobb részein, meg esetleg bizonyos belvárosi területeken élnek olyan emberek, akik megengedhetik maguknak azt, hogy jó minőségű vendéglátást vegyenek igénybe, és egyáltalán egyfajta gasztroforradalom megjelenését finanszírozni tudják, hanem mondom, a lakásárakban is tükröződik, de nem csak abba, főleg jövedelmi viszonyokban, hanem ez abszolút kiterjed most már, és részben megjelenik a belvárosnak olyan területein is, amelyek azért szociálisan nehezebb helyzetű helyek voltak még 10-20 évvel ezelőtt, elég Józsefvárosra gondolni, vagy akár a 7. kerület, 6. kerület bizonyos részeire, és megjelenik olyan helyeken, amik pedig kifejezett külvárosként élnek a fejünkben, de a kertvárosként, vagy valamiféle más lakóövezetként, mondjuk Vekerletelepre utalok itt, ezeknek a helyeknek most már megvan az az igénye, hogy ne csak onnan sok kilométer a belvárosban találjanak jó helyeket, hanem a saját lakókörnyezetükben is. Valójában COVID-nélkül is ez a helyzet megvolt. Tehát azért, hogyha rávetítjük akár egy 5 évvel ezelőtti jövedelmi helyzetet, valójában nem igazán volt az indokolt, hogy egész sok tízezeres lakód negyedek legyenek bármiféle értékelhető vendéglátóhely nélkül. De az biztos, hogy a COVID azt az igényt több szempontból fölgyorsította, hogy ne kelljen mindenért a belvárosba menni, hogy a környékemben megtaláljam, hogy értékeljem azt, hogyha van a környékemben, hogy kiülős helyeket szeressük, és az látszik Belbudától Kispestig, hogy nagyon sok helyen elkezdtek már csak a turizmus hiánya miatt is elkezdtek élni és újjáéledni és feléledni olyan helyek, amik korábban teljesen kiestek a gasztronómia érdeklődési területéből.
Nem inkább arról van szó, hogy egyébként az első gondolatothoz kapcsolódnék, hogy minden generáció úgy gondolja, hogy feltalálta a spanyol viaszt, és utána úgy érezzük, hogy minden szuper volt, amit mi megcsináltunk, és miért múlik el, amikor még a romkocs megtökéletesek voltak, és egy olyan álomvilágot hoztunk létre a 2000-es évek elején, amit nem kellett volna bántani, és tök jól el lehetnénk a fröccsmocsokban még napokig, és évekig, és örökké. Tehát szerintem én inkább így élem meg ezt, hogy ahogy mondjuk az anyukám úgy gondolta, hogy a Beatles a világ legjobb zenéje, és innen már nincs hova haladni. Én is ugyanúgy gondolom azokról a vendéglátóhelyekről, amik az én 20 éves koromat meghatározták, hogy ez egyszerűen egy olyan csoda pillanat volt, hogy nem értem, hogy miért változik a világ. Nem. Tehát szerintem ez masszívan benne van.
De valójában nem az történik, hogy ez egy, ahogyan a Dávid mondta, egy természetes folyamat, néha elhullik egy-egy egység.
Persze.
Csak most az elmúlt 2 évben annyi hullott el, hogy máskor 20 év alatt éljük ezt át.
Nyilván.
Nem?
Abszolút.
Igen, de szerintem van egy nagyon fontos tehát én közgazdászként nézem ezeket a dolgokat mindig, vagy próbálom így valahol mindig oda-vissza vezetni, mert ez nyilván az emberbe beleültetik ezeket. A tanulmányai meg az élet alatt, hogy azért a pénz meghatároz nagyon sok mindent egy város fejlődésében, és azért ez itt így van, tehát amit most látunk az, hogy a budapesti jobb minőségű helyek egy jelentős része arra az üzleti modellre épült, voltak kivételek, de nagyon sok helyre ez igaz volt a romkocsmákra is, hogy a fapados légitársaságok, egyáltalán a megnyíló európai határok, az egyre inkább egy turisztikai egységként működő Európai Unió lehetőségeit kihasználva, valójában amit a Wizz Air megcsinálta a repülésben, azt megcsináltuk kocsmában, hogy akkor egy ilyen összeurópai kocsmaként működött a belváros. És nagyon sok olyan jó hely volt, amit a budapestiek abszolút sajátjukként éltek meg, és egy még csak azt sem érezték róla, hogy ez a turizmusnak szól, de valójában ők nem finanszírozták ki, hanem a turistákkal együtt volt a dolog fenntartható.
Bocsánat, hogy szabadba vágok, de szerintem ebben a korszakban pont az volt a csodálatos, hogy helyiek és turisták együtt használták az európai kocsmaként a helyet. Tehát ebben volt valami egészen mágikus.
Igen. És most ugye az a helyzet, hogy a turisták eltűntek, lassan visszajönnek, de nyilván kicsit másképp mások jönnek vissza, és messze nem jöttek még vissza teljes létszámban. És a pénz, ami fönt tudja ezeket a helyeket tartani, az részben amiatt nincsenek turisták, részben amiatt, mert a Covid miatt szerintem azért az a fajta átalakulás megvan, hogy elkezdték az emberek jobban értékelni a saját környezetüket, helyüket. Kevésbé természetes az, hogy mindenképpen be kell menni a városba. Én érzek egy ilyet, lehet, hogy ez csak egy személyes megérzés, nem tudom, de nyilván az otthoni munkából, a hosszú-hosszú lezárások alatti sétákból, és ki tudja, miből ered. Ezek így együtt azt hozzák, hogy olyan helyek is fenntarthatóvá váltak, amikről korábban a tulajdonosaik nem gondolták volna, hogy azok, vagy akik most csinálják, nem gondolták volna, hogy azok lesznek. De végül is most, hogy csak a ti példátokat mondjam, a normafa is ilyen. Tehát valahol, most ez nem a Covid után nyílt, de valójában az, hogy a normafa, mint egy ilyen a budapestiek számára vonzó zöld területi hely, ez így van, és azt gondoljuk, hogy ott van akkor a fizetőképes kereslet, ami eltart egy helyet, ez valójában ugyanennek a fajta átalakulásnak egy eredménye, nem?
Az, hogy a normafán miért nem volt olyan hely, ahol normális kávét lehetett inni, meg ki lehetett menni egy tiszta WC-be pisilni, mielőtt megnyitott a normafa delikát, azt én a mai napig nem értem. Tehát ez számomra egy teljes rejtély, hogy Budapest egyik legdrágább környékén miért voltak olyan állapotok, amilyenek. Tehát ugye ott volt a borzalmas rétesező, és nagyjából itt véget ért a történet. De amikor mi gondolkoztunk ennek a helynek a nyitásán, ami egyébként a járvány első hullámának az első napján nyitott meg, tehát hogy nagyon-nagyon tudtunk időzíteni. Ott tehát kifejezetten azt láttuk, hogy itt rengeteg ember van, akinek van igénye a rizstejes lettére, és ezt az elképesztő igényt ezt nem nagyon elégíti ki senki. És nyilván mi ott ilyen szempontból abszolút pionírok vagyunk, mert nem volt előtte semmi ilyesmi, és most azért, mert azt látjuk, hogy van egy-két olyan hely, ami hasonlóan áll hozzá a vendéglátáshoz.
Belekapaszkodnék még mindig egy dologba, amiről mind a ketten beszéltek, és kicsit még kerülgetjük ezt, hogy ja, nincs turizmus, ez brutális hatással volt a gasztróra. Egyrészt neked is a hosszú lépés járunk, persze arról majd beszélhetünk, ha van kedved, hogy egyébként itt most budapestiek vagy külföldiek azok, akik leginkább a város iránt érdeklődnek, de ugorjunk picit vissza a normafáról a belvárosba. Tehát nyilván valami, Dávid mondott, hogy nem tudom, a belvárosban beleért a talán Új-Lipóciát, az volt, és van egy nagy gasztromag, van egy gyűrű körülötte, most nem akarom nagyon sávokra osztani a várost, ez a 6-7-8-9, ahol pötyögnek a helyek, amit mondtál, hogy azért nem a legtrendibb, de azért már ott is abszolút meg lehet ezt találni, és akkor megyünk egyre kijebb. Azzal, hogy nincsen annyi turista, vagy nem volt annyi turista, ti mit láttok, hogy hogyan alakult ez át? Ugye itt volt Vossala Rozina egy pár adással ezelőtt, aki azt mondta, hogy egyszerűen megőrülnek attól, hogy a bazilika tövében hirtelen eltűnt a fizetőképes keresletnek a fele, vagy egy nagyon nagy része, és hogy magyar emberekkel kell megtölteni a bestiát. Szóval, hogy mi történt a gasztróval azáltal, és biztos, hogy rossz-e ez az egész folyamat. Ki nyert, ki veszített azzal, hogy Budapest népének kell eltartani azt a mennyiségű gasztrovállalkozást?
Szerintem, hogyha nem hopon-hopon buszokat üzemeltetsz, akkor nem alapozhatsz kizárólag turistákra. És a járvány nagyon-nagyon szépen megmutatta ezt, hogyha teljesen ignorálják a helyieknek az igényeit, akkor ez hosszú távon nem fenntartható.
Te örültél neki, hogy bezárt néhány hely?
Igen. Igen, tehát azért nagyon-nagyon sok olyan hely volt Budapesten, ami belecsontosodott ebbe a pörkölt szaftos, kockásterítős, ostorcsatoktatós, turistahívogatós műfajba, amit én abszolút nem sajnálok. Meg azokat a helyeket sem, amik a 70-es években baromi jók voltak, de azóta kevésbé. Tehát én azt gondolom, hogy csinált egy tisztább lapot ez a járvány.
Amúgy nem csak a kockásterítőről van szerintem, szóval szerintem annál rémesebb az, amikor úgy csinálsz egy helyet, hogy tudod, hogy egyszer fogod a betérni valaki, és soha többet. Hát az sokkal nagyobb hatással van magára a helyre, mint hogy most egyébként ostorcsattogtatsz, és birkapörköltöd adsz, vagy sem, nem?
Igen, csak ugye ezek a kifejezetten turistákra szakosodott helyek, ezek azt csinálják, hogy egy olyan országimást próbálnak beletuszkolni ebbe a helybe, ami már rég nincs. Tehát mindig le vannak maradva 50-100 évvel, és egy olyan képet próbálnak eladni, ami már rég nem létezik.
Ez a pörköltelenes konyolcsik, Bori.
Igen, ez abszolút én vagyok. Szerintem az fenntartható, ami valamilyen módon kapcsolódik egy város jelenéhez meg valóságához. Tehát amikor ilyen matyóhímzéses dolgokkal próbálunk operálni, az felháborító a helyieknek, és egy idő után a normálisabb turistáknak is. Mert én azt gondolom, hogy inkább olyan irányba megyünk, ahol az utazó azt szeretné megismerni, ami most van egy városban, hiszen nem arról van szó, hogy életedben egyszer eljutsz Párizsba 10 napra, és akkor mindent meg kell nézni, hanem lehet utazni. Tehát ez egy lehetőség, ami vissza-visszatér.
Engem jobban idegesített túlszámlázós, rossz minőségű kaját adó helye, mint a pörkölt, de...
De szerintem ez megvan ugyanazon a helyen, a túlszámlázás is, meg a zsíros pörkölt is, a csárdarizssel, tehát ezek megvannak.
Kik morzsolódtak le jellemzően, hogy látod, Dávid, mi történt a turisták távolmaradásával, és milyen trendet indíthat ez be most? Mert ez a fontos, hogy most itt vagyunk.
De ez nagyon nehéz megmondani, nyilván nem vagyok én ennek a gasztró világnak egy nagy szakértője. Amit látok az, hogy a 7. kerület, 6. kerület, 8. kerület azért itt két változás is megy végbe, ami szorítja ki a korábbi vendéglátó szórakozó funkciókat. Az egyik az, hogy, és ez bőven járvány előtti hatás, hogy az ingatlan árak növekedése a korábbi romkocsmaházak beépítését, bontását lehetővé teszi, megérővé teszi. Tehát az, hogy az Ankert helyére érdemes odaépíteni, nem tudom, szállodát vagy micsodát, az egy jó példája annak, hogy az a helyzet, ami mondjuk 10 éve ezeket a romkocsmákat életre hívta, hogy nem érte meg az ingatlanpiaci világválság idején, meg az előtti években se nagyon a Paulai Jele utcába lebontani azt a régi házat és a helyére építeni egy nagyot, az megváltozott. Ezeknek a helyeknek az egy kérdés, hogy melyik az, ami érdemel olyan szintű védelmet, hogy kulturálisan azt gondoljuk, hogy ezt meg kell tartani feltétlenül. Erről lehet szerintem érdemi vitát folytatni. Ez nagy vita nagyon sok városban, Berlinben is a nagy klubok, és Londonban is a különböző pubok kapcsán, hogy mondjuk most beszéljünk arról, ami eltűnt, hogy az Ankert, mint egy ilyen egy-egy generációnak tipikus hely, de azért nem egy valami, hogy mondjam, nem a parlament, az mondjuk érdemele olyan védelmet, ahol a közszféra jogszabály útján azt mondja, hogy már pedig ide nem építhet szállodát, hanem itt ennek a romnak meg kell maradni, és ebbe kocsmát kell üzemeltetni, ameddig világ a világ. És most persze lehet azt mondani, hogy az Ankertet kinevetjük, mondjuk a Szimplárnával milyen helyzet. Ott azt hiszem tulajdon van, tehát talán nem fog így beépülni, de hát addig van tulajdon, amíg éppen azok, akik azt a kocsmát csinálták, tulajdonolják, aztán egyszer eladják, és akkor majd az se lesz.
Ebben nekem nincs. Ingatlan szempontból nézitek, én szolgáltatás szempontból nézem inkább.
De szerintem a romkocsmák van egy... a kettő nem elválasztható egymástól.
A romkocsmáknál nem, de azért annál elég bővebb talán a...
Igen, de emellett meg van egy másik olyan dolog, ami a kerületi lakók, még ha van, nekem mindig kételkedem ebben, hogy nagyon sok ember lakna még valóban a belső 7. kerületben, de mégiscsak, amikor...
Lehet, hogy bebuszozzák őket egy... lakógyűlésekre, nem? Ez nem lehet.
Amikor egy parkolóhelyet meg kéne szüntetni, hogy végül a Kazinczy utcában esetleg elférjen járdán, vagy arról kéne beszélni, hogy esetleg hogy lehet akár normálisabb helyeket nyitva tartani este 10 után, akkor rögtön az van, hogy hát a lakók. És ugye ennek engedett most a 7. kerület, és ugye az ilyen elég számomra elég kétséges tartalmú mondat hangzik most el a 7. polgármestertől gyakran, hogy hát kulturális negyeddé kell alakítani a belvárosi kocsmát, nem tudom, mit jelent, meg mit ki és hogy tudja ezt fölülről majd ott megcsinálni.
Ezen én is gondolkoztam ma reggel, hogy elmeteg lesz egy ötvös művészeti gyűjtemény, nyilván mindent megold, tehát hogy igen. Ha van egy ilyen, akkor minden jó lesz. De mi az a kulturális negyed? Vagy mi az a kultúrnegyed? Ugye a kultúra az a fogalom, amiről orvérzésig lehet vitatkozni, hogy azok micsoda, vagy igazából mit jelent az, hogy kultúra. Nagyon gyakran ezt dobják be, mint mindennek a megoldását, de én azt gondolom, hogy egy fővárosnak kell egy bulinegyed. Akár több bulinegyed is kell neki.
A Bartokon. A Bartok kultúrás negyedként indult, az összes galéria volt. Ugye igen. Az volt, hogy a Bartok azért lett olyan, amilyen, mert nagyon nagy mennyiségű önkormányzati bérlemény volt a földszinten, ami megmaradt a rendszerváltás után, privatizációnak nem lett áldozata, és az önkormányzat egy ponton úgy döntött, hogy akkor ezt valamit ezzel kezdeni kéne, és akkor mindegyikből galériát csináltak, hogy ebből kultúrnegyed lesz. És aztán mindegyik galéria azt mondta, hogy hát a festmények között egy kis kávét is árulna, és már ott tartunk, hogy galéria nem sok maradt, viszont egész jó helyek vannak, és egy vendéglátó utca lett belőle, és ez tök rendben van, és egy tök jó hely, és működik, és nagyrészt a helyeket szolgálja, de hát nem kultúrnegyed. Ez egy nehezen megfogható tartalom.
Szerintem, ami itt az igazi kérdés, az az, hogy a változás az milyen mértékig jó vagy rossz, és én azt gondolom, hogy urbanisztikában Budapesten van egy nagyon téves fogalom, a városvédelem. Hogy igazából mitől védjük ezt a várost? Tehát, hogy, és ez nekem mindig egy ilyen orwelli fogalom, hogy van valami rettenetes szörny, ami jön, és meg kell védeni tőle a várost folyamatosan. Tehát a város nem egy múzeum. A város arra van, hogy éljünk benne, az, hogy megváltozik, az egy jó dolog, egy normális dolog. És az a kérdés, amit felvetettél az Ankerttel kapcsolatban, az teljesen jogos, hogy milyen mértékig kell védeni az épületeket. Tehát az épületek vannak értünk. Tehát, hogyha nincs elég ember, aki fenntartsa az Ankertet, akkor csináljunk belőle szállodát. Tehát maga az, hogy az örökséget védjük, az egy maximum 200 éves fogalom. Tehát előtte ezt senkit nem érdekel. Tehát,
hogyha... Ebben a formájában ez egy nagyon nehéz kérdés, ez most messze vissza gasztrótól, de ez egy nagyon érdekes beszélgetés.
Én inkább a gasztróvonalat forszom, de
muszáj reagálnom.
A témát megfejtették, én ezért visszaterelném magunkat. Igen, majd a
gasztróvonalat. De szerintem nagyon-nagyon össze is függ a kettő valójában. Tehát szerintem az a kérdés inkább, hogy mi az érték. Az, hogy van örökségvédelem Európában, szerintem az jó, és az, hogy Budapesten egyre többen vannak, akik szóvá teszik azt, hogyha egy érték eltűnik, és ugye ennek most ez a Márványmenyasszony, meg a másik étterem, nem is tudom, melyik, mi volt még, amit lebontottak ott, majdnem volt egy másik valami ilyen sztori. Ja, a Wichmann. Ugye az ennek egy ilyen szimbolikus két helyzete volt most egyébként pont a Covid közepette, ahol én, lehet, hogy csak én nem emlékszem más helyzetbe, de először volt olyan, hogy gasztronómiai helyszínt, éttermet, kocsmát, aminek azért abban az értelemben építészeti értéke nincs, hogy mint épület önálló védelemre szoruljon, de a hely szelleme, az emlékek, az korábbi üzemeltető és tulajdonos személye, és az ott eltöltött közös emlékeink miatt, ha úgy tetszik, azt mondták sokan, hogy ez védelemre érett, védelemre érdemes. Ilyen Budapesten civil mozgalomként én nem nagyon emlékszem, hogy lett volna, vagy talán nagyon kevés volt, és erre a politika egyébként reagált, és most nem tudom pontosan mi a státusza, de arra emlékszem, hogy valamilyen beavatkozás történt, hogy ezeket meg kell védeni. És nem ez nem esetileg kéne erről szerintem érdemes lenne beszélni, mert valóban eltűnnek olyan helyek, amik iránt van nosztalgia, romkocsmák, stb. És aztán meg néha ennek az is tud vége lenni, hogy aztán olyan helyeket őrizgetünk, amik már valójában 30-40-50 éve egy ilyen turista csalogató átverő helyként működtek, és valami nagyon-nagyon régi emlékként akarjuk őket őrizgetni. De abban egyetértek, hogy a város változik. Ha megnézzük egyébként Amerikában minden mai napig teljesen más az örökségvédelmi felfogás, tehát sokkal könnyebben engednek el akár olyan 100 éves házakat is, mint amik nálunk biztos, hogy védettek lenni. És nyilván ott is ebből nagyon nagy felháborodások vannak, de ez ott a természetes logika. Én csak azt akarom mondani, hogy itt az a kérdés, hogy mi az a kollektív érték, amiről mondjuk legalább a társadalom nagyobbik része azt gondolja Budapesten, hogy érdemes megvédeni. Ebben ma nincs konszenzus.
Szerintem az a kemény, hogy minden iránt tudunk nosztalgiát érezni.
Persze.
A rossz dolgok iránt.
És egyre inkább.
Egyre inkább.
A Facebook ezt csak felerősíti.
Ott van a jégbüfé. Emlékeztek a jégbüfére a Ferenciek terén? Igen. Ez objektíve rossz volt. Nagyon-nagyon rossz sütemények. Na, amikor az bezárt, akkor úgy fel voltak háborodva az emberek, hogy hihetetlen. Tehát mindenki síratta a jégbüfét. És ez nekem egy...
Valójában a saját fiatalkorát, de...
Valójában a saját fiatalkorát nyilvánvalóan, de ez nekem egy döbbenetes dolog, és nyilván egy nagyon összetett kérdés, hogy mi az, ami valóban védelemre szorul, akár gasztronómiailag, akár építészetileg, és mi az, amit valahogy egy ilyen kollektív terápiával el kéne engednünk, hogy nem, most már a Ferenciek terén nincsen rossz süti, hanem rossz gofri van. Tehát ezt valahogyan nyilván menedzselni kell, és borzalmasan nehéz, hogy egyrészt ne tipor bele emberek lelkébe, és nyilván ez nem csak gasztróval van meg, tehát ez minden városban így van, hogy amikor az ember megszokott valamit, és ezt lebontják, akkor fel van háborodva, mert nagyon-nagyon rossz szembesülni azzal, hogy múlik az idő. És ez lehet egy csúnya gyártelep is.
Mondok egy kifejezést, picit retro, de én valahogy ezen szocializálódtam, hogy a vigalmi negyed. Ez ugye nem prostikat jelent, ez azt jelenti, hogy az én fogalmaim szerint, hogy ahol jókat eszünk és jól szórakozunk. És
én korosztályom ezt a szót nem használtam.
Bocs, hát ezért vagyok én öreg. Ezért vagyok én nálatok markánsan öregebb.
A vigalmi negyed az effektíve piros lámpás negyedet jelent.
Igen, de azért mondom, hogy az én fogalmam szerint ez így van, már töröltem is a szótáramból, de azért most még egy fél másodpercig megtartom. Hogy ami nekem érdekes budapestiként, hogy hívjuk bárhogy, de a jelenséget mondom, ami a Rádai utca, hogy az akkor még nagyon nem jó környék hirtelen elkezdett sétáló utcásodni, és alakulni valahova, és aztán majd elmondjátok, hogy egyébként ebből mi lett, hogy a trendiséggel mi történt. Ami történik adott esetben a Lövőház utcában, vagy ami történt, sorolhatnánk bizonyos utcákkal, amelyek később pont a gasztro miatt lettek sétáló utcák, és alakultak úgy át, hogy a végén kicserélődött a lakosság, majd utána annak mentén megint esetleg a gasztro tovább vándorolt. Nagyon kíváncsi lennék a saját szempontjaitok alapján, hogy jelen pillanatban hol látjátok ezeket a trendeket Pesten vagy Budán, és hogyha valaki, és visszaugrunk 20 évvel, mer nyitni egy helyet a Lónyai Rádai sarkon, és azt mondja, hogy te normális vagy ott a lebúj közepén, és 10 év múlva azt mondja, hogy atya isten, honnan tudtad, hogy a Kávintól 5 percre ez a hely ez menő lesz, hogy az ma hol van, hol jár jó helyen a városban?
Budán. Mindenképpen Budán. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy egyrésztről a budaiaknak van pénzük, másrésztről abban is, hogy nagyon lusták. Tehát onnantól kezdve, hogy nem kell feltétlenül átmenni Pestre azért, hogy színházba menj, egyél egy jót, igyál egy jót, onnantól kezdve nem fognak megmozdulni. Nem fognak autóba ülni, hanem lesétálnak a Bartókra, vagy nagyon remélem, hogy néhány év múlva lesétálnak a Margit körútra, és ott fognak szórakozni. És ennek megvannak a maga hagyományai
is. Most itt Buda felé megyünk?
Én azt gondolom, hogy igen.
Ebben a Duna fölötti évtizedes harcban.
Én szerintem ez egy jelenség, amiben én nem azt mondom, hogy Buda felé megyünk, hanem azt mondanám, hogy a fizetőképes kereslet lakóhelyei felé megyünk. És ez nyilván, ezt ha lefordítjuk magyarra, sok szempontból jelenti Budát, de nem teljesen Budát jelenti, mert a 16. kerületben még Csepel belvárosában is nyílnak jó helyek. Tehát én szerintem azért az történik, hogy abból, hogy Budapestnek van egy olyan negyede a belváros, széles, tágabb értelembe vett belváros, ahol egy bizonyos minőséget meg lehet kapni, és sehol máshol, abból egyre inkább megyünk afelé, hogy az emberek a saját lakóközegüknek a belátható távolságába, hogyha van jó hely, arra rászoktak. És ez így van rendben, tehát ha megnézzük azokat a városokat, amik a legélhetőbbek Európában, meg ilyen szempontból a legjobbak, azért ott az a képünk van, hogy a belvárosból kimenve bármelyik olyan külvárosba, ami azért valamilyen szinten egy jó hely, ott is lesz egy jó kocsma, ott is lesz több jó étterem, és ott helyben is megtalálod. Most nyilván nagyon más jövedelmi viszonyok, nagyon más történelem, elnézést a párhuzamért előre is, de mondjuk ha Londont megnézed, azért ott az látszik, hogy a 3-as-4-es zónában is az állomások környéki kis település és kerület központok tele vannak jó helyekkel, épp ebből ettől nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk, de szerintem ebbe az irányba megyünk. Tehát ahogy most Buda az nyilván ennek a legfizetőképesebb kereslet és nyilván a legkézzelfoghatóbb része, de szerintem ugyanígy fognak a külső kerületekben is, azoknak a központjában is kinőni ilyen dolgok.
De nem indult el. Tehát a 16. kerület az egyik legfelkapottabb rész, és még mindig a sportban kell lenni, a kakas az a kakas heréről és a taréről jut eszembe, amit a műtős sportban lehet enni. Én azt nem látom egyébként, hogy a gasztró lekövette volna a város ingatlan trendjeit.
Szerintem ezért ez a folyamat valamilyen szinten elindult, és nekem nagyon tetszik a te londoni párhuzamod, mert ott valóban megvan az, hogy különböző környékeken nagyon-nagyon hasonló funkciókat ellátó high streetek vannak, ami szerintem iszonyú piciben, de megindult Budapesten is. Tehát, hogyha megnézed a Pozsonyi utat, a Bartókot, és előbb-utóbb a Margit körutat, akkor azt látjuk, hogy nagyon hasonló szolgáltatók adott esetben ugyanazokkal a tulajdonosokkal üzemelnek, és ugyanazt kapod meg.
De mi mindig a belvárosban járunk.
Még mindig a belvárosban járunk, de én azt gondolom, hogy ez a folyamat elindult. Tehát az, hogy a város több részén lehet ugyanolyan minőségű gasztroszolgáltatásokat megkapni, ez elindult, és ez egy tök jó dolog, és ennek lehet örülni.
Mi történik a várossal, vagy azzal az utcával, környékkel, ahol egy után kettő, kettő után három hely megnyílik?
Tiltakozni kezdenek a lakó.
Felháborított.
Tényleg, mert nyilván ez egy nagyon sokrét dolog, hogy hogyan emelkednek az ingatlanárak, hogyan mennek oda a turisták, akkor hogyan lesz Airbnb az albérletből, stb. De jellemzően mi történik azzal az utcával?
Van egy nagyon fontos közös ismertetőjel ezeknek a helyeknek, hogy valamilyen szinten az autóforgalom csillapítása ezekhez kellett. Ugye két tényező kellett urbanisztikailag, az egyik, hogy legyenek olyan földszinti üzlethelyiségek, amik alkalmasak vendéglátásra, mert ugye vannak utcáink, ahol ezek nincsenek meg, tehát soha nem lesz belük vendéglátó utca, mert olyan házak vannak, ahol ez ilyen-olyan okból nincs meg. A másik pedig, hogy valamilyen autóforgalom csillapítás legyen, tehát a lövőház attól lett ilyen hely, hogy ki lett véve onnan az autóforgalom. A Bartók attól lett ilyen hely, hogy a 4-es metró átadásához kapcsolódóan, illetve ma azt megelőzően is szép lassan lett csillapítva a forgalma. Ugye most már jutottunk oda, hogy egy sáv van, de ugye az alaplépés az volt, mikor lezártuk a Karinti torkolatát, és nem lehet ott áthajtani. Meg ugye minden irányból lett csillapítva a Bartók, egy sáv lett a külső Bartókon, és így tovább. És ezeket a példákat látjuk mindenütt, a Ráda is ez volt. És aztán persze maga a 4-es metró építése ölte meg a Ráda, de ez egy másik kérdés. Szóval már előbb lett forgalomcsillapítva, mint a metró. Tehát szerintem az nagyon fontos, hogy azért ez a közlekedéstől nem elkülöníthető. A Pozsonyi föléledésében is szerintem az, hogy le lett ott a vége vágva, és ma már nem az van, hogy a Pozsonyi úton. Tehát én emlékszem, 10 évvel ezelőtt a Pozsonyi út az egy összefüggő dugó volt minden délután, mert nem volt lezárva a legvége ott a Budai Nagyantalnál, hanem a teljes rakparti forgalom, a Margit hídra ott állt sorba, és egész nap összefüggő dugó állt a Pozsonyiba. Amikor az le lett dugózva, és ugye most már csak a felső rakparton lehet kerülni, azóta a Pozsonyiban nincs nagy forgalom, néha elmegy a trolli, meg egy-egy autó, de azért ez egy alapvetően városias környezet, bár ott a parkolás az szerintem túl van minden észszerű határon az Újlipótvárosban, de ez egy másik kérdés. Hogyha megnézzük, azért ez nagyon sokat számít, és ilyen szempontból szerintem fontos az, hogy a főváros kerületek ezt hogyan alakítják, vagy akár vidéki városok. Én szerintem a 7. kerületnek, az előbb kritizáltam az Erzsébet városi vezetést, most hagyd dicsérjem meg, szerintem a 7. kerületnek az a forgalomcsillapítás, ami megtörtént az elmúlt 1-2 évben, hogy lényegében ilyen egyirányosításokkal az átmenő forgalom kiszorult.
Rajta.
Igen, ez egy olyan csillapító hatást hozott be, hogy csend van, hogy az egész egy olyan közeggé változott, mint mondjuk Párizsnak a Városháza környéki kis utcái.
És szerintem nagyon megdicsérted őket.
Miért?
Hát, hogy azért azt gondolom, hogy ez szép párhuzam, tehát inspiráló a 7. kerületnek mindenképpen.
Most nem a szolgáltatás minőségben mondom ezt, de a közterületek jellegében. Ezek szűk kis utcácskák, történelmi utcácskák, amikből kiment az átmenő autóforgalom. És ez megnyitja a lehetőséget, szerintem ekkora bátorságban nem volt, de megnyitja a lehetőséget annak, hogy itt akár sétáló utcák legyenek, akár összefüggő gyalogos övezetek legyenek, és szerintem ez fogja a 7. kerületnek ezt a részét újjáéleszteni. Tehát, hogyha végre egyszer a Kazinciban nem fog parkolni 6 autó, hanem a sétáló utca lesz, végre a Dob utca nem oldalazva kell a járdán menni, és ha jön szembe egy részeg brit csoport, akkor vagy előtt egy hiénataxis, vagy beléjük keveredsz, és akkor velük iszol egész este. Tehát, ha ebből ki lehet lépni ebből a mai közterületi minőségből a 7. kerületben, az megnyitja a lehetőséget a kiülős helyek elé, amik ma nem nagyon férnek el sehol járda hiány, csak ahol belső udvar volt, lásd, dromkocsmák, amik ugye ingatlanfejlesztések területeivé válnak. Tehát szerintem a közterületi minőség azért nagyon sokat hozzárul ehhez. A 7. kerületnek most szerintem ez egy nagy potenciál, hogy élnek-e vele, azt nem tudom. Az alapjait letették ezzel a forgalomcsillapítással. Ennek több helyen megvannak azért a csirái itt, és egyre több kerület gondolkodik abban, hogy az átmenő forgalmat az utcáiból kivigye. Itt a következő nehéz ügy, és szerintem ezt nagyon nehéz már átlépni Budapesten, hogy a lakosság elfogadja azt, hogy késő estig nyitva lévő vendéglátás van az ő földszintjén, és ennek látja a hasznát. Szerintem sok helyen emiatt nem merik ezt az utolsó lépést meg.
Amiről beszélsz, ez akkor ez városvezetői szintű menedzsment, tehát menedzseled a közterületet, abszolút, a járdát, a forgalmat, és végül menedzseled szabályozással a gasztrovállalkozások környezetét, ugye? Valamiféle jogi környezetet, tehát ez van fölül. De azért az mégis nagy kérdés, hogy hogyan lehet szimatot fogni? Hogy te, aki azért, Bori, mégiscsak lehet, hogy hamarabb érzékeled akár egy városvezetőnél a város, az utcasarok rezdüléseit, hogyan tud egy gasztrovállalkozó szimatot fogni, hogy ez itt jó lesz? Hogy itt elég széles a járda, hogy én úgy érzem, hogy ez a Népszínház utca, most mondok egy példát, hogy Népszínház utca, ami csak nem akarja átlépni a saját árnyékát, de én úgy érzem, hogy valami ott lesz. Érted, hogy a szimatnál mire gondolod?
Értem, hogy mire gondolsz. Szerintem vagy nagyon őrült vagy, és úgy vagy vele, hogy nem érdekel, ide jövök, és nyitok egy helyet, és meg fogom csinálni ezt az utcát, és meg fogom csinálni ezt a városrészt. Vagy azt mondod, hogy igen, itt már van 12 specialty kávézó, úgyhogy biztos, hogy elfér egy 13. is. És mind a kettő működhet igazából, nyilván attól függ, hogy jól lőtted be azt, hogy igazából itt van egy olyan piaci rés, amit te tölthetsz be, illetve, hogy nem-e az van, hogy igazából nem kell az a 13. specialty kávézó. És nyilván itt jön a képbe a szimat, itt jön a képbe az, hogy mennyire látod át, hogy az a városrész hogy fejlődik, mennyire vagy képes felvenni a kapcsolatot más szolgáltatókkal, mennyire vagytok képesek együtt dolgozni adott esetben egy városrészben. Tehát ami azt gondolom, hogy itt van hova fejlődni Budapesten, hogy a konkurenciát azt ne feltétlenül egy ilyen ordas sakálként lássuk, hanem egy olyan emberként, akinek hasonlóak az érdekei, mint nekünk, és hogyha együtt tudunk dolgozni, akkor jobb lesz mindannyiunknak.
Szerintem egyébként a Bartók erre jó példa, ott azért van egy viszonylag erős együttműködés a helyek között. Egyébként Népszínház utca ügyben az, most nem akarok visszamenni az előző beszélgetésre, de ott azért például szerintem van érték. Tehát én attól nagyon óvdám ezt a várost, hogy most nyíljon egy Starbucks a Népszínház utcában még ott a Meki mellett, és eltűnjön az, ami ma ott van. Én nem azt mondom, hogy minden érték a Népszínház utcában, mert nagyon távol van ettől. De az biztos, hogy a Népszínház utcának van egy olyan hangulata, ami Budapesten sok más utcának nincs, ami egy ilyen hogy mondjam, különböző Budapesten élő nációknak az igényeit kielégítő boltoknak talán a legszínesebb vegyítése van jelen ma ott abban.
Az egy kis király utca egyébként, vagy nagy, most mindegy, hogy mi a jelző. De ugyanazt nélkül. A színes, kisboltos.
Szerintem itt teljesen igaz az, hogy szép az, ami érdek nélkül tetszik. Tehát, hogy egy értékre van kereslet, tehát, hogyha sokan gondoljuk azt, hogy ez értékes, akkor tényleg értékes. Hogyha néhány 70 pluszos urbanisztikai szakember bácsi gondolja, hogy értékes, és senki más, akkor nem biztos, hogy az.
Szerintem nem az urbanisztikai, vagy az építészeti szakma gondolja azt, és nem ezt mondtam. Én csak azt mondom, hogy a Népszínház utcának van ma egyfajta hangulata, amiből mondjuk biztos, hogy nem abba, tehát az, hogy ott valaki nyisson egy kávézót, vagy egy menő helyet, én ezt tökre el tudom képzelni, meg egyébként ez a Rákóczi tér környékén el is indult. Én csak azt gondolom, hogy ami egy veszély az, hogy és a Bartók is szerintem a határán inog ennek, hogy ezt a hullám után viszont megérkezik ez az ilyen chain rend világ, és akkor aztán a dolog pedig beáll teljesen ebbe a...
De mi a gond ezzel igazából? Tehát szerintem minden ilyen gentrifikációs folyamat úgy indul, hogy néhány nagyon menő ember látja benne a potenciált, a művészek, a diákok, stb. Ők kitalálják, megcsinálják, és aztán szépen lassan felhígul az egész. És akkor ez az eredeti menő tömeg, az átmegy máshova. És az, hogyha a Bartókon 5 év múlva lesz 12 Starbucks egymás mellett, akkor darabig úgy fog létezni, aztán változik tovább. Tehát szerintem önmagában ezzel nincsen baj, azzal van a baj, hogyha a változásnak nincsen tere. Tehát ugye nincs hova menni, hogyha azok a galériák, amik a Bartókon voltak néhány éve, nem tudnak átköltözni máshova, mert egy másik kerület nem támogatja őket. Szerintem inkább ez a fontos, hogy legyen folytonosság abban, hogy mindenki megtalálja a számítását egy városban. És amit mondtál a rossz fejlakókról pár perccel ezelőtt, hogyha nyílik néhány jó hely valahol, akkor biztos, hogy felháborodnak az ott lakók. Ez szerintem azért nagyon érdekes, mert Magyarországon annyira ragaszkodunk a magántulajdonhoz, és annyira sok ember fejében az van, hogyha van egy lakásom, akkor már nagy baj nem érhet. És ez szerintem ez egy nagyon-nagyon posztszocialista hozzáállás. Tehát az, hogy mindenképpen kell lakás, nem kell feltétlenül lakás. Pontosan azért, mert ezt hozza magával, hogy lakok valahol, megváltozik körülöttem a környék, és fel vagyok háborodva. Tehát, hogyha megváltozik körülöttem a környék, akkor elköltözöm máshová. Tehát én nem gondolom azt, hogy a 7. kerületben ez egy elvárható dolog, hogy mókusok ugráljanak a fákon, és csicseregjenek a madarak. Ez egy város közepe. Tehát, hogyha valakinek ez nem jó, akkor ne lakjon ott.
Ami a Covidot illeti, nyilván ez együtt jár sok minden más mellett azzal is, hogy a nyitott, félig nyitott helyek korszakát éljük, amikor adott esetben inkább elkérsz egy pokrócot a derekad köré, és egy másikat a lábadra, és beülsz egy hőgomba mellé, csak egyrészt már legyél kint, legyen meg az eating out, még ha tél van akkor is, másrészt kapjál egy jó tányért az asztalra, és ez megint egy nagyon komoly városvezetési kérdés, hogy mennyi teret enged adott esetben elvenni a járdától, máskor ugye egy nagyon óvott környezet, és akkor az egyik irány szerint védjük a babakocsit toló kismamákat, és szélesítjük ki a járdát, viszont óvhatjuk akár a gasztrovállalkozókat is. Tehát mit csinált a Covid? Ez a nyitott helyek felé kötelező letérés, ez hogyan alakít akár városképet, barkácsolt, félig nyitott helyekkel, járdafoglalással, parkolófoglalással, adok-e engedélyt 1-2-3 asztalra, csak hogy elmondassa magáról a hely, hogy itt ki lehet ülni? Mi a hozzáállás szerinted?
Budapest szerintem tekintetben abszolút nem ért a Covid adott a lehetőséggel és igényel, és van egy-két példa persze itt-ott, de azért, ha megnézzük, hogy más európai városok, vagy akár mondjuk New York mit csinált ebben, vagy bármelyik nagy amerikai város mit csinált ebben a post-Covid időszakban, amikor vagy poszt-lezárás, inkább így mondom, időszakban, amikor ugye a védettségigazolvány szabályok egyebek miatt nagyon sokan igényelték, hogy kint egyenek, mert nem akartak beltérbe. Ezt kihasználtak arra, hogy azt az egyébként a Covid-tól függetlenül nagyon régóta létező igényt, hogy legyenek teraszok, amiket a parkolással kapcsolatos lakosság igények nagyon sok városban fölülírtak, ennek eleget tegyenek, és végre egy csomó helyen a közterületet másképp hasznosítsák, mint fémdobozok tárolására. Budapest ebben nagyon bátortalan volt. Én magam is posztoltam erről párszor, hogy a 6. kerületben, 7. kerületben nagyon kevés ilyen lépés történt. Miközben igény láthatóan van rá, ezek a helyek tele vannak, és részben a hőgombáknak, részben klímaváltozásnak, részben az ezzel kapcsolatos kényelmi igényeink változásának köszönhetően.
Lassan a hőgombákok közt a klímaváltozásnak
köszönhetően. Lassaskán 60-70 napra szűkül egy évben az, amikor tényleg semmi igény nincs a kiülésre, de ez is talán már kevesebb. Szóval szerintem ebben van még mit tenni.
Történik valami?
És itt is egy dolgot hagy emeljek ki, hogy a gasztró világból itt elindult az első ilyen civil aktivizmus Budapesten, amire én nem tudok korábbról példát. Egy hely, aminek szégyen szemre most nem biztos, hogy a nevét pontosan tudom, Erzsébet városban talán Szabad Bisztró, vagy valami ilyen neve van, csinált egy olyan kezdeményezést, hogy hát ő szeretett volna teraszt csinálni a parkolóhelyek elvételével, mert volt rá igény, vendég, stb. A kerület megtiltotta, mert hát, hogy a parkolóhelyek számát nem lehet csökkenteni, és aztán fogták, és egy teherautóval beparkoltak oda, és a platón nyitottak egy teraszt. És ezzel ugye nem nagyon tudtak jogilag mit kezdeni, és ez egy ilyen tiltakozási akció volt. Ugye ezt kicsibe, csak aktivizmus nélkül a Bors is megcsinálta a Kazinciba, hogy egy valami ilyen izét hozott, ez is egy ilyen kis platós valami volt, és akkor azon lehetett fogyasztani. Szerintem ez tök jól felhívja a figyelmet arra, hogy ha azt akarjuk, hogy nagyon sok minden tudnék itt mondani, mert ez turisztikailag is vonzerőt növel, hogyha vannak ilyen helyek, egyáltalán a városnak a gazdasági erejét növeli, mert minél több jól működő gasztrovállalkozás van, az nyilván hozzátesz, akkor érdemes azt meggondolni, hogy tényleg mennyi helyet adunk autók tárolására, főleg belvárosias tömegközlekedéssel agyon ellátott területeken, mint mondjuk a 7. kerület. Ebben szerintem ez egy jó példa volt, és szerintem bőven van mit tenni Budapesten még taktikai urbanizmus, parkletek, egyebek terén.
Én őszintén szóval ezt az egész terasz problémát egy tavaly téli ügynek látom. Tehát én azt látom most, hogy aki fél a járványtól, az nem megy sehova. Aki nem fél a járványtól, az viszont beül és megvacsorázik. Innentől kezdve Én azt gondolom, hogy nyilván nagyon-nagyon jó a terasz, de nem minden vendéglátóhely, illetve kerület alkalmas rá, mert nem akkora fán ott ülni a Király utcában egy teraszon. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyen szinten hiába nagyon rosszul hangzik, de ki kell bekelni ezt az időszakot. És én azt gondolom, hogy vissza fog térni a jó világ előbb-utóbb, mert minden nagy járvány után visszatér a jó világ, mert mindenre képesek vagyunk azért, hogy együtt lehessünk, és szórakozhassunk, és vacsorázhassunk, és más emberekkel találkozhassunk egy légtérben ülve, maszk nélkül. Tehát ez az, amire vágyunk, és ez vissza fog jönni.
Mondja Konyorcsik Bori, miközben a szemem sarkában látom, hogy a Dávid egy ilyen sötét kataklizma képét fogja mindjárt lefesteni.
Nem, csak
hogy ez ugye nem egyértelmű, mert én is így, tehát én borista vagyok, tehát engem a szívem abba az irányba húz, hogy ez az egész ez majd elmúlik, és újra egymás arcában mulatunk a városban.
Én arról beszéltem, hogy a járvány kihasználása arra, hogy olyan dolgokat megoldjunk, amiket rég meg kellett volna oldani, és tök függetlenek a járványtól. Én nem arról beszélek, hogy azért kell teraszokat csinálni, mert hogy félünk a Covid-tól.
Azt mondom, hogy szerinted, ha én jól tudom, mert dumáltunk egy picit most a felvétel előtt, egyáltalán nem biztos, hogy az eating outnak az a kultúrája, amire a Boré vagy akár én is annyira vágyom, ez a régi formájában visszajön,
ez egy másik kérdés,
és ugorjunk át akár Amerikába megnézni, hogy hol tartanak a trendek, és hogy mi a helyzet a pincérekkel, az önkiszolgálásra, az automata menüsorral és a főzőgépekkel.
Igen, nem, szerintem az, hogy tavasztól őszig kicsit is jobb időben az embereknek van igény arra, hogy szabadtéren legyenek, és egyenek, és igyanak. Ez szerintem megvolt a járvány előtt is, meg lesz a járvány után is. A járvány ezt felerősítette, és egy apropót teremtett arra, hogy városok ebben a modernizmus félreértéseit egy kicsit korrigálják, és az autóközpontú várostervezés hibáit egy kicsit visszakorrigálják, és újra helyet adjanak arra, hogy az emberek fogyaszthassanak közterületen. Szerintem erre van igény, lesz igény, én szerintem még a Király utcában is van erre igény. Nem amiatt érvelek emellett, mert hogy a járvány miatt most hú, akkor nem ülnék be, hanem amiatt csak, hogy itt egy elmulasztott lehetőséget látok. Ettől független kérdés nyilván az, hogy azt hiszem, hogy az a fajta nosztalgia, hogy akkor majd minden visszajön úgy, mint ahogy volt. Én azt látom, és abszolút nem vagyok ennek a témának szakértője, de azt látom az angolszász világban például több helyen, hogy azért egy olyan átalakuláson megy át a városi gasztró világ, ami nagy részt egyébként a munkaerőköltség növekedése miatt, tehát nem valami nagyon elvon dologból eredő, hanem egyszerűen azért, mert nincs elég olyan munkaerő, aki a fogyasztók, vendégek kifinanszíroznának, egyre inkább afelé megy, hogy a pult mögött. Tehát, hogy ez a, mondjuk úgy, hogy a gyorséttermi kiszolgálási rendet viszik át jobb minőségű helyekre. Tehát, ahol maga a kaja, az élmény, a helye, a hangulat az nem a Meki, de ahogy működik az a Meki, tehát oda kell menned a pulthoz, ki kell fizetni, és aztán most lehet, hogy nem meg kell várnod, és te viszed ki az asztalhoz, hanem kiviszi valaki utána. De a lényeg az, hogy te üldögélsz, és jön a pincér, és 13-szor megkérdezi, minden rendben van, és hozhat-e még valamit. Ez nincs, mert egész egyszerűen kevesebb munkaerőben meg tudják így oldani. Tehát ez a fast foodization-je az átlagos helyeknek, vagy a jó minőségű, de alapvetően nem gyors étterem jellegű helyeknek. Ezt a trendet látom, ez Budapesten elindul, de még nagyon-nagyon gyerekcipőben van. Ugye voltak ilyen helyek, amik nyíltak, mindenféle fajta nemzetiségi konyha, amik már ezt hozták be a pattájtosoktól, nem tudom, ilyen-olyan burítók, meg takéria, meg mindenféle próbálkozás ebbe van, de ez még mindig inkább egyfajta gyorséttermi logikán megy. Szerintem ez egyre inkább be fog hatolni abba a zónába, ahol az ilyen bisztró típusú jó helyeket azonosítjuk, és azt mondjuk, hogy ez egy olyan hely, amiért elmegyek a szomszédkerületbe is, mert van annyira jó. Ezekben is meg fog jelenni az, hogy a pincéres logikát felváltja a gyorséttermi típusú működés szerintem.
Szerintem senki nem fogja megkérni a barátnője kezét a pattájban. Legalábbis nagyon remélem. Tehát én azt gondolom, hogy mindig lesz
igény.
De hány
vendég van, aki a barátnél kezét kéri meg éppen, és hány, aki csak éppen beült ebédelni egyet a már megkérdkező barátnőjével a heti rutinban? Tehát...
Figyelj, szerintem kockáztassuk meg, hogy a megkérdkező nőt is elviszed néha így enni egy jobb helyre, tehát nem tudom.
De az a kérdés, hogy az enni, a jobb helyre az együtt jár-e feltétlenül ezzel. De most én nem... Látjuk azt, hogy változnak a vendéglátás árai Budapesten, és ennek a hozzáférhetősége nem javul. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyszerű közgazdasági kérdés, és hogy mondtad is az elején, hogy persze nézzük meg, hogy ki mit tart fönn. Én csak azt gondolom, hogy ha nem 4000 a főétel, hanem 3000, viszont te viszed ki a saját asztalodhoz, és utána, és ha eszedbe jut, hogy még valamit rendelnél, akkor oda mész a pulthoz, és kérsz valamit, és azt kihozzák, és kifizetett kártyával egyből. Ez lehet, hogy van az az áldozat, ami miatt sokan inkább fizetnének egy ezresre kevesebbet.
Szerintem nagyon sok...
A kocsmákban, tehát az étterem utáni időszakról beszélek, senkinek nincs problémája azzal a társas együttléttel, amikor azt mondjam, hogy gyerekek, elmentem még egy fröccsért, kinek hozzak. Tehát ez azért nem akadályozza az együttlétet. Tehát nyilván az a kérdés, nem. És azért Bori neked címzem, mert látszik, hogy a kicsit a, hogy mondjam, a romantikus lényedet vagy énedet bántja ez, amit Dávid most elővezetett, hogy téged amúgy bánt, rontja a gasztro élményt, hogyha azt mondod, hogy még egy ubisali kéne, mert még a húsfele megvan, és mindjárt jövök? Neked nem hozzak-e, drágám, még egy Tomi család?
Az a helyzet, hogy igen. Uh-huh. Igen, tehát, de ez nyilván ez egy felhasználói dolog. Én azt gondolom, hogy nyilván van helye mindennek ebben a szférában, tehát van helye annak is, hogy menj oda a pulthoz és rendelj, van helye annak is, hogy megkérdezzék tőled negyed óránként, hogy minden rendben van-e. Igazság szerint én visszautalnék arra, hogy visszajönnek-e a jó idők, vagy nem jönnek vissza a jó idők, tehát hogyha megnézitek, akkor a 20. század legpördögősebb időszaka az a 20-as évek. Tehát a Nagy Gatsby, az Art Deco, a féktelen bulik, ez közvetlenül a spanyol nátha után volt. Tehát az emberek szórakozni akarnak, főleg egy járvány után, és lehet, hogy nem így jön vissza azonnal minden, de alapvetően annyiszor eltemettünk már különböző analóg dolgokat, kezdve a könyvtől, hogy amikor majd bejön a Kindle, akkor senki nem fog könyveket vásárolni, hogyha bejön a Spotify, akkor senki nem fog bakeliteket vásárolni, hogyha az asztalomnál rendelhetek mindent, és nem kell megmozdulni, csak egy appon keresztül leadom, hogy mit szeretnék enni. Ez tök kényelmesen hangzik, de igazából nem erre vágysz, hanem emberi kapcsolatokra vágysz. És egy ponton túl senki nem fog félni már a járványtól, mert mindenki belátja, hogy semmi más, csak egy könnyű betegség, amin túl lehet vergődni, és vissza fog térni. Én tényleg hiszek ebben, mert a zsigereinkben azt szeretnénk, hogy együtt legyünk.
Ez nem ugyanaz, mint a városvédelem, amit kritizáltál? Hogy...
Nem, ez nem ugyanaz, mint a városvédelem. Mindenkinek a szívében ez van, Dávid, még a legszőrösebb szívekben is. Tehát de kapcsolódásokra vágyunk.
Gondolom, hanem annak, hogy egész egyszerűen látszanak a gasztropiacon, amiket én nem vagyok se befektető, se semmilyen. Néha meghallgatok egy-egy podcastet, meg van egy barátom, akiben benne van, tehát tényleg kívülről okoskodom, meg vendégként okoskodom. Azt látom, hogy elfogyott a munkaerő. Azt látom, hogy olyan helyeken, amik tök jó helyek voltak a járvány előtt, az ember beül, és 35 percig kell akrobata mutatványokat lefolytatnia, hogy tudjon rendelni egy ásványvizet. Azt látom, hogy utána kijön egy nagyon kedves pincér fiú vagy lány, aki annyira se ismeri az étlapot, mint én, aki egyszer kinyitottam és belenéztem. És ezt most már ilyen teljesen visszatérő jelenségként látom Budapesten, és eközben meg egy legegyszerűbb főétel 4790 forintba kerül most olyan helyeken is, ahol kevésbé érzem azt, hogy ezt mondjuk honorálja a minőség.
Csak inkább királyi a drive-in?
Én csak azt mondom,
inkább végigállod a fekvőrendőröket, beállsz az autóddal, és...
A drive-in-t hagyjuk, mert ez egy érzékeny pontomra tapint, mert azt nagyon utálom, de én csak azt mondom, hogy lehet, hogy egy olyan hely, ahol most nem a minőségi sztenderdje miatt hozom ide példának, de ahol a Vapiano típusú ilyen kiszolgálás van, de viszont nem egy globális chainnek az ilyen középszerű dolgát kapom, hanem valami minőségit, helyit és lokálisat. Ez a kettő akár vegyíthető. Én erre nagyon sok példát láttam, most éppen két ünnep között New Yorkban voltam. Mondjad. Nagyon sok példát láttam erre, hogy ilyen helyek tömegével nyílnak, ahol régi éttermek úgy találják magukat föl, hogy lényegében egy ilyen, most egyszerűsítsük le, egy önkiszolgáló, de menőhelyként működnek. Nyilván a személyzet annyi, aki a pult mögött van. És ezt a város még olyan szempontból is segíti, hogy ezeknek a közös fogyasztóterét, tehát kvázi mint egy West End food courtot, az közösségi helyként létrehozza a közfinanszírozásban. De
szabad
ez nem
téren?
Egy... Nem. De különböző olyan épületekben, ahol ezt vagy előírta a város, vagy ő maga is tartja fönn. Ez mit jelent? Ez nem a mai budapesti bevásárlóközpontoknak a csak chain alapú ilyen tényleg gyors éttermi típusú food courtját akarom most mindenhol. Nehogy ezt értsetek. Én azt mondom, hogy egy étterem, azért nagyjából az ember belegondol a mai ingatlanárakban, meg munkaerőpiaci árakban, egy étterem fenntartásának azért két elég nagy költségtétele az, hogy hány négyzetméter olyan fogyasztótér van, ahol üldögélnek csak az emberek, és hány olyan embert fizetsz meg, aki rohangál ki, és őket kiszolgálja. Azt hiszem, hogy mind az ingatlanárak növekedésével, mind a bérek növekedésével egyre több olyan hely lesz, ami úgy akar majd minőséget adni, hogy ezt a két költségelemet megpróbálja valamelyest kivágni, és azt mondani, hogy ezt már nem árazza be. És akkor erre milyen válasz lehet? Az egyik, hogy a köztereken, közösségi tereken itt ott le tudsz ülni és meg tudod enni, vagy az, hogy ő azért a fogyasztóteret adja, mint a Meki példa, tehát hogy ez egy szék meg asztal van, de a szervizt már nem adja mellé. Szerintem e felé fogunk menni, és ezek a trendek vannak, de én ezt nem tartom fel, hogy bajnak. Tehát én ettől nem esnék kétségbe, és már a Lövőház utcában is vannak egyébként olyan helyek, amik pont erre a logikára épülnek, és elég jól elmennek. Valóban nem arom, tehát én nem azt mondom, hogy nem lesznek olyan éttermek, persze, hogy lesznek, ahol egy romantikus vacsorára elmész fehér abrosz mellé, de a mindennapi ebédelés, meg az ilyen beülős munkavacsora, haverokkal vacsora, stb. Kis iszogatás típusú helyek, azok szerintem ebbe az irányba fognak átalakulni.
Én szerintem virágozzék minden virág, tehát nyilván csak az a lényeg, hogy legyen tere mindenkinek. És szerintem, amit te mondasz, nyilván van helye, hogy minden egyre automatikusabb és egyre kevesebb személyzetet alkalmazunk, de én azt gondolom, hogy ez átmeneti, tehát és vissza fog állni a régi világ.
Ma 10 éve ért véget a Malév, és a Malév is ebben reménykedett. Aztán Ryanair lett belőle. De nem, mert amit én mondok, az az, hogy mindenki utálja a fapados repülőt,
de
aztán,
használja.
Ha 2000 forinttal többet kell fizetni érte, akkor már nem fizeti ki azért, hogy mondjuk kapjon, vagy tehát bármilyen kényelmi pluszért, azt már nagyon meggondolja. Tehát,
kezdjünk el beszélgetni a repülésről, vagy
az ez
most így nagyon...
Az jó lenne. Viszont...
Érzem, hogy így tolulnak a dolgok.
Egy picit így a vége felé mindig föl szoktam tenni egy, hát ha nem is egységkérdés, de úgy szokott kezdődni, hogy mit gondoltok, mi lesz egy év múlva. De azért szétszedném ezt most két részre. A saját szakterületetek szempontjaitok szerint, ha egy év múlva nyílna helyetek Budapesten, ami azt jelenti, hogy most elkezdenétek a placot keresni, hova mennétek, és azért hozzáteszem, hogy honnan jönnétek el? És akkor itt most az élő trendeket gondoltam ebből kiszedni. Hol megy föl, hol virágzik, és hol megy lefelé a gasztro, a város, melyik része ebből a szempontból milyen? Ha mondjuk egy hosszú lépés járunk túra alapján, Bori.
Hát figyelj, én a belvárost hagynám ott, ha gasztro vállalkozó lennék, tehát azt, ami nagyon erősen landmarkok körül van, és nagyon erősen turistákra tud szinte kizárólag alapozni, és amit én egy nagyon, nagyon izgalmas lehetőségnek tartok, az a Margit körút mindenképpen, aminek nyilván nincsenek olyan adottságai, mint mondjuk a Bartóknak, pontosan a közlekedési problémái miatt, tehát ez sosem lesz annyira nyugodt környék, vagy idézőjelben nyugodt, mint a Bartók vagy a Pozsonyi, sosem lesz ott annyi terasz. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy olyan épületei vannak, amik alkalmasak arra, hogy vendéglátóhelyeket nyissanak bennük, és van egy olyan fizetőképes kereslet a környéken, ami nagyon-nagyon is igényli azt, hogy legyenek jó helyek.
Tehát te azt látod, hogy a Rózsadom népe lezúdul egy picit urbánusabb környékre,
abszolút.
És inkább meghallgatja a 4-es-6-os csikorgását, de legyen meg az a feeling, hogy kiindulok és zaj van?
Nem feltétlenül kiindulok, de azért van egy-két olyan hely, mert a Margit körúton, ahova lezúdul a Rózsadom népe, illetve a környékbeli utcákból oda zúdulnak az emberek, és jól érzik magukat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy maximálisan. Tehát arról nem is beszélve, hogy ilyen szempontból a Rózsadom az egy teljesen halott környék. Tehát hiába egy drága környék, semmit nem tudsz ott csinálni.
Dávid, hova mennél, honnan menekülnél, hogyha egy év múlva kinyílna a Vitézi Food Court Kft. Gondozásában egy jó kis hely?
Igen. Tehát én szerintem, nem mondok újat ahhoz képest, mint az elején mondtam, szerintem tele van Budapest olyan városrészekkel, ahol sokan laknak, van fizetőképes kereslet, és nincsenek helyek. És ha megnézed mondjuk azt az egy boltot, ami ott kinyílt, és lényegében ilyen gasztroközpont lett belőle a Vekerle telepen, ennek a példáját, vagy megnézed azt a pizzeria hálózatot, ami nyitott, nem is tudom, Rákospalotán, meg a 16. kerületben, és tök sikeres. Ilyen helyekből szerintem Budapest külsőbb kerületei, és itt persze Buda is, mert a Hűvösvölgyi térségére is igaz, ez ugyanúgy, el tudnak még tartani százat. Tehát szerintem az a helyzet, hogy a kertvárosokban élő, akár a pesti külsőbb kerületekben élő embereknek ugyanúgy megvan az igényszintje, mint a budaiaknak, és azt gondolom, hogy a jövedelmi lehetőségeik is lehet, hogy nem pont ugyanaz mindegyik külső budapesti kerületben, mint a második kerületben, persze, de azért arra, hogy egy-két jó helyet eltartsanak, az most már bőven megvan Magyarországon és Budapest mai helyzetében.
Honnan
és szerintem ezt nem használják ki ma még a vállalkozók. Hát én a plázákból. Tehát szerintem az, hogy plázákba beülünk enni, és ilyen teljesen zárt helyeken, most itt nem is csak ezekre az ilyen foodcourtokra gondolok, de ez a, még azok is nagy és csének persze, de ez a plázán belül vannak ezek az ilyen étteremek, ahogy beülünk, mint hogyha nem tudom, Arizonában lennénk, és én soha nem értettem ezt, hogy egy városban ez mitől működik, és szerintem ez csak lefelé fog menni. De nyilván olyat nem mondanék, hogy a belvárosból bárki meneküljön, bár nyilván turisztikai szempontból ezt értem, de szerintem óriási veszély lenne az, és ez ellen aktívan, közpolitikailag meg kell tenni mindent, hogy a belváros egy ilyen kiürülő turista, ilyen, hogy mondjam, egy díszlet, egy skanzenné váljon. Tehát a Prága azért ilyen szempontból szerintem egy nagy veszély, hogy prágásodunk. Prága belvárosa, hogy sokkal turisztikai skanzenebb, mint Budapest, bárvárosnak bármelyik pontja, És szerintem a Covid miatti kiürülés, az, hogy a budapestiek is magára hagyják még jobban a belvárost, az tud egy rossz hullámot is elindítani, hogy a visszatérő turizmusra már csak turistákat kiszolgáló gagyi helyek nyílnak, és tényleg elindul egy ilyen skanzenesedés. Tehát szerintem én azért nem bátorítanék senkit arra, hogy hagyja ott a belvárost, akár vendégként, akár hely tulajként, mert az nagyon nagy baj lenne, hogyha Budapest belváros elmenne egy ilyen csak turista is hivatal negyed irányba, ahova a lakó be nem teszi a lábát.
Én ebben vagyok cinikusabb, mint a Dávid. Szerintem borzasztóan nehéz elkerülni azt, hogy egy belváros az ne legyen egy kiüresedett, kizárólag turistáknak érdekes kanzán. Egy szép feladat, de borzalmasan nehéz elkerülni, különösen egy ekkora városban, a posztszocialista térségben. Prága szerintem kiváló példa, ahol amikor utoljára jártam, akkor külön kellett fizetni azért, hogy az Arany utcácskába bejuss, ami egy utca.
Hát ezek voltunk ma. Én nagyjából úgy érzékelem, hogy mind a ketten kicsit Bel-Buda felé tereltétek a hallgatóinkat.
Én ilyet nem mondtam.
A Bartókot nagyon sokat, a Bartókot nagyon sokat mondod, és a Margit körül
de oda már én nem terelnék senki.
Elhangzott, hogy az működik. Az is elhangzott, hogy e pillanatban Pestről Buda felé vezet az irány, de lehet, hogy mire a mai anyagot összerakjuk, ez a trend megfordul. Jó volt, meg izgalmas volt veletek púzálni egy kicsit. Ugyanakkor átpúzáltunk a két városrész és a különböző gyűrűk között, mint ahogy maga a város is teszi ezt minden évben. Köszönöm szépen, Mori és Dávid, hogy itt voltatok velünk.
Köszi. Mi köszönjük.
Nektek pedig köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk voltál. A következő adásunkban azt a témát járjuk körül, hogy hogyan lehet ember és érték központúan vezetni egy gasztrovállalkozást.
Találkozzunk a következő részben is.
A tudás megosztást a Mastercard támogatta.